Shalom, אנחנו לומדים מספר.
Szeretném jöreget mindenkinek. Cikket olvasunk a Hanuka csodájáról, a görögök lényeget, amit jelentenek a görögök a történetben, kérdéseket föltenek a Kabbala TV-n élőben, és a megfelelő kérdések lesznek sugárazva a lecke során. A görögök jelentése, hogy nekünk kizárólag az értelemben kell előre haladni szívvel és lélekkel. A görögök lényege pedig, vagy jelentése, természetesen, amikor Izrael fölé akart emelkedni az értelemnek, és nem akarta figyelembe venni a külső értelem szükségességét, akkor ezt nem tudta megtenni. Ezt nevezzük úgy, hogy háború a görögök ellen. Ez az, amikor a valódi munka elkezdődik, nevezetesen, amikor Izrael nemzete valóban rá akar kerülni a Dvekuthoz, az összetapadáshoz vezető útra a Teremtővel. Ezt az utat nevezzük az értelem feletti hit útjának. A görögök pedig kontrollálnak adják a testet, akik semmilyen módon nem akarnak megengedni semmit, amivel az értelem nem ért egyet. És van, ami távol marad ettől, van, ami pedig beletartozik ebbe az útba. Ez jelenti az emelkedésnek és a zuhanásnak tulajdonképpen a lényegét. Ez az oka annak, hogy van az értelem, és van az okozati összefüggés, és az ember egyszer eldönti, hogy az értelemfeti hit útjára lép, akkor ennek eredményeképpen kap egy felébresztést felülről, és elkezdi érezni a munkának a jó ízét, amit a teremtő kell végezni, és ezzel egy időben is az emberi természet, aki szeret nyugalomban lenni, ennek azt mondja az értelem, hogy köszönöm, Uram, hogy nem kell dolgoznom, és nem kell a teremtőért tennem a hit útján semmit a teremtőért, ezért én jól érzem magam. Az értelmem egyetért ezzel, hogy foglalkozunk a Tórával és a parancsolatokkal azon a módon, ahogy, és ezért én azt érzem, hogy meg vagyok elégedve. Az ember alapvetően fogadja el ezt a felébresztést és a teremtőért való munkát, azaz ez az alapja annak, hogy érzi az ember az ízeket most, és erre épül a teljes judaizmus, ezért ezt követően, ahogy az ember kárhozza a hitet, ezért azt mondja, hogy ha nem történik ez meg, rosszul történt meg a felébresztés, és akkor nekem nem kell az értelem feletti hidre útjára lépnem, azaz nem kell a testet cserben hagynom, hanem sokkal inkább hinnem kell annan, amiről írnak ezek a szerzők, akik a mennyei királyság terheinek a magára vételét az értelemen belül képzelik el. Tehát nem szabad kilépni a hit útjára, még a test egyet is érten ezzel a kényszerrel. Főleg, hogyha a test nem ért egyet ezzel, akkor a legjobb mód az én számomra, hogyha az értelemben maradok. Más szóval az embernek azt jelenti az értelemfeletti hit, hogy ez az egyetlen út, ahol a szív és a lélek dolgozik, az az értelemben van. Azaz, az ember úgy találja, hogy a boldogság, ami a teremtő előkészített az ember számára, az az értelemben található meg, és nagyon nehéz abban hinni, hogy az értelem felett van mindez. Azaz, manapság sokkal inkább a cselekedetekben rejlik a titok, amikor az ember végrehajtja a parancsolatokat és a Tórát, ebben rejlik a boldogság, azaz nem, nincsen szükség semmilyen hitre, és ki fog derülni, hogy ez az valódi oka annak, hogy később az embernek valójában ez okozza az zuhanást, hiszen kizuhan az ember az alapjairól, amely az öröm keresésére épül, nemhogy az adakozásra. És hogyha az ember elfelejti a saját alapjait, akkor valójában soha nem fog elérni a Dvekutot a teremtővel, mivel ameddig az ember az úton van, addig nagyon könnyű a klipákba zuhanni, azaz a kapnakarás karmában. Bála Szolán világosan elmondja, hogy amikor az ember értelmet kap és érzéseket felülről a test, elkezdi értékelni, hogy a Tórával és a parancsolatokban való munka az megérje, és valójában az értelme az alapja a munkának, és hogy miért kellene az értelemnek eldöntenie, hogy most érdemes dolgozni, vagy nem, mivel a test egyetért a munkával, és azért, mert örömet tud belőle szerezni. Ehelyett sokkal inkább azt kell mondani, hogy most már látom, hogy ez az út, amely az értelem feletté vezet, ez az igazi út, mivel ez garantálja nekem, hogy elérem azt, ami a teremtő szemében előnyösebb út az ember számára, és ebből kifolyólag én meg fogom találni a szentséget a teremtő felé vezető úton, és éreznem kell a fontosságát a szentségnek, azaz, hogy értékes lehet kizárólag a teremtő érdekében dolgozni. Ebből kifolyólag mit kéne tennem most, hogy felemeljem magam, és kizárólag ezen az úton haladjak előre, az értelem feletti hit útja, mert ezáltal valójában elnyerem az állandó összekapcsolódást a teremtővel, és ezt követően pontosan azáltal, hogy én megkapom a jó ízt a munkában, ez adja meg majd a támogatást a hitbe valamelkedéshez, és ebből következik, hogy az alapja a hitnek az állandóan növekszik az öröm és a fényen keresztül, amit az ember a munkából kap. Most pedig el kell, hogy magyarázzuk a Hanukának a csodáját, hogy ő valóban harcoltak a görögökkel, azaz, hogy elnyerték a hitet, és elkezdték érezni a jó ízt a munkából, és nem léptek rá az örömnek arra az útjára, amelynek az alapja az értelemben való munka, amely úgy tekinthető, mint a görögök munkája, éppen ellenkezőleg. Ők azt mondták, hogy elnyertük a jó ízt az értelem feletti munkában, és ez az igazolás annak, hogy az értelemben való hit útja az igazi út, és nem a görögöké. Hogyan lehetséges az, hogy az örömök útja egyáltalán a görögök útján elérhető, melynek alapjai nem más, mint az, hogy a munkának a fenntartását az értelem támogatja, hiszen azonnal ebben az értelemben kizuhannánk az összeszapadás útjára. Ez a legfontosabb út, a legfontosabb oka annak, hogy az ember az állapota miatt szenved, hiszen az ember előnye pontosan az, hogy az emberek nem szabad lezuhanni a klipába, amit úgy hívjuk, hogy a görögök klipája, és ebből következik, hogy ez a hatalmas zuhanás, amikor meg is történik, ez hatalmas korrekció, mert mindent, amit a görögök klipája okoz, az tulajdonképpen a teremtő felé vezető bennünket. Ezért két út van annak az állapotnak az elérésére, amit zuhanásnak nevezünk. Egy, hogy kijelenthetjük, hogy most a hitnek az ereje tulajdonképpen eltűnt, és idáig az ember szenvedett tulajdonképpen, mivel minden egyes alkalommal, mikor össze kell adni a mennyei királyság terheinek hordozásáról megtett erőfeszítéseket, az embernek fölé kell emelkedni még a hajnal előtt annak, hogy el tudja jönni a hétköznapi leckére, és hogy valóban, aki nyitja a szemét az ember, akkor is föl kell, csak el kell készülni, hogy és a test nyilvánvalóan állandóan követeli, hogy élvezze a test a nyugalmat, és ezért nekünk föl kell adni annak az örömét, hogy az ágyban vagyunk, ahhoz, hogy el tudjunk jutni a leckére. Ez ugye a hajnalban megérkező emberekre vonatkozik, akik visszautasítják a pénznek az örömét annak érdekében, hogy elérnek valamit, ami egy sokkal magasztosabb öröm, mint az ágyban való maradás. Más szóval, hogy az ember nagyobb örömet tud kapni, mint bármi másból, és ezért minden öröm az igénnyel mérhető. Például, ha az ember szeret nyugalomban maradni, ugyanakkor viszont összehasonlítja az ember a nyugalmát a pénz megszerzési örömmel, akkor sokszor az ember ezt választja, és elmegy dolgozni, vagy ha valaki az evés divás részesíti előnyben, akkor ugyanakkor viszont tudja az ember, hogy nem ehet, nem jött, ha az egészségének ártalmas. Tehát ilyen módon nyilvánvalóan visszautasítja az ember az örömbét az evésnek és másnak, hogy megkapja a test egészségesnek az örömét. És ilyen mértelemben a test meghatároz az embernek, hogy még a hajnal előtt, mielőtt elkezdene egy szolgálni az ember a teremtőt, a test mindenképpen föltesz a kérdést, hogy miért nem a nyugalmat választod, és akkor nekem A válasz csak az lehet, hogy a teljes parancsolatnak megfelelően a következő világ való belépéshez kell erőt gyűjtenem. A test pedig azt mondja, hogy rendben van, akkor kell föl reggel, ugyanúgy minden többi ember, normális emberek. És miért kell feltek korábban az a többiek? A tórát és a parancsolatot a többiek is végrehajtják a maguk módján. És akkor az ember azt válaszolja a testnek, hogy nem, hogy van egy világ, egy általános világ a hétköznapi embereknek, és van annak emberek, akik nem egy hétköznapi úton járnak, akik el akarják nyerni a cél fontosságának megszerzését, amelyet úgy hívjuk, hogy a teremtővel a Dvekut összetapadás útja, a Tóra lisma, vagyis a lismában végzett Tóra, és nyilvánvalóan a bölcsek elmondják, hogy ez csak akkor lehetséges ezt elnyerni, hogyha tanuljuk a Tórát éjfél után, ahogy az elmagyarázza a Zohár, és ilyen módon az el van fogadva azok között is, akik el akarnak érni valamit az életükben. És ez ekkor a test egy erős érvel jelenik meg. Lehet, hogy ez igaz, amit mondasz. Ezért neked kell egy cél az érdekedben, az életedben, és meg kell tartani a szabályokat, amik elvezetnek neked a célhoz. De nézd meg, hogy mennyi erőfeszítés követelez meg tőled, hogy ezt a munkát el tud végezni, annak érdekében, hogy eljutsz a lisma munkájához, és láthatod, hogy neked a rengeteg erőfeszítés ellenére millimétert nem sikerült előre adni, azaz nem sikerült erőteljesebben adakoznod, és hogy te végig számold őszintén, akkor látod, hogy pont az ellenkezőjéhez jutottál, azaz, hogy a 10 szinten keresztül tudtál áthaladni, és a kapni akarásod nagyon, mint valaha, mint amikor elkezdted az adakozásnak a munkáját. Ezért látnod kell, hogy te nem vagy kivételes, olyan vagy, mint bárki más, ezért jobb, hogyha te élvezed a nyugalmat, és az ágyban maradsz, és nem mondj nekem olyan hülyeségeket, hogy te jobb vagy, mint bárki más. És ez az érv, ami valójában egy igazi érv, amely valóban 100%-osan helyes mindez, és így kell ezzel menedzselni kell az értelemfeletti hibával emelkedést, és bár a test valójában mindig az a lév, hogy helyes az embernek az érve, amit az értelem diktálna, az értelemfeletti hibbe való emelkedés. Ez azonban hatalmas munkát igényel, mert ezzel egy időben az ember valóban testi kínoktól szenved, mert a test megpróbálja vádolni az értelemfeletti hibbe emelkedő lelket, és ebből kifolyólag, amikor az ember egy felébresztést kap, és elkezdi érezni a Tórában és a parancsolatokban az ízeket, amikor elkezdi érezni, hogy csak egy kicsit is felemelkedik, a köszönet mond az Istennek, és köszönöm Uram, hogy nem kellett az értelemfeletti hitből tovább emelkednem, mert ez az értelem valójában azt mondta, hogy értékes lehet a Tórát és a parancsolatokat végrehajtva elnyelni azok erejét, és ezért feltételezve, hogy a hit a hibás abban, hogy a hitnek a terhei kínokat okoztak a testnek, ez az oka annak, hogy az ember az zuhanás állapotában szenved, mivel azt gondolja, hogy a hit okán van az zuhanás, ami a testtel történik. A második. A második útja pedig, amikor az ember kijelenti, hogy igen, most már látom, hogy a valódi útja az értelemfeletti hitbe emelkedés, a megoldás, és nem érdekelnek azok az örömök az életben, amelyek a Tóra és a parancsolatokkal való fontoskodás közben ragadtak meg, hanem sokkal inkább én alapok nélkül szeretnék felemelkedni azokhoz az örömökhöz, amelyek ilyen módon elérhetők, hiszen nyilván a lényeg, hogy a munkánkkal megelégedést okozzunk a Teremtőnek. Ezért hogyan tudom én a fénynek és az örömnek a megszerzését összeegyeztetnem a judaizmusommal, ami bennem él. Azaz mit kell tennem azért, hogy érezzem a munkában a jó ízeket. És ezzel egy időben azt is ki kell jelentsük, ahogy amit válaszolám mondott, hogy az ember megszerezze a jó érzéseket, az nem az alapokon múlik, hanem azoknak az igazolásán, amit az embernek ki kell jelenteni, hogy most már látom, hogy az értelemfeletti hit útja az egyetlen mód, ami a teremtő szolgálható, és a bizonyítékai ennek, hogy én látom, hogy a teremtő akkor vitt engem közelebb magához, hogyha, és mozdította el az elrejtést előlem, és mutatott kegyelmet felé, és hogyha én valóban adakozni akartam az összes teremtmények felé, hiszen pontosan ez a teremtésnek a végső célja. Azonban annak érdekében, hogy én ne jussak el a szeparációhoz, a fény és az öröm megszerzése okán, amit tőle kapok, hiszen a megszerzés öröme az formaeltérést okoz a teremtőtől. Ezért kell kijelentsük, hogy megtörtént a megszorítás és az elrejtés. És amikor az értelemfeletti hit útjára emelkedünk, akkor a testnek nincsen kapcsolata, éppen ellenkezőleg a teste ellenáll az értelemfeletti hitből emelkedésnek. Most azonban kijelenthetjük, hogy ha az értelemfeletti hitbe akarunk emelkedni, akkor a teremtő elmozdította előlem az elrejtéseket, így én kizárólag az értelemfeletti hit útján haladhatok előre, és ezáltal az ember nem kell, hogy lezuhanjon a önmegszerzésnek a csapdájába, amely a szentségtől való elválasztódás, éppen ellenkezőleg elkezdődik a munka sokkal kikényszerítettebb erővel, a szívvel és a lélekkel, amikor a teremtő nem akarja visszataszítani az embert a megszerzés állapotába, hanem sokkal inkább az emelkedésben akarja tartani, sőt, egy olyan szintet akar adni az embernek, ahol egy nagyobb feltárulás történt, hiszen az ember nem hibáztathatja a hitet azáltal, hogyha mégis vissza kéne zuhanni a megszerzési edényekbe. Ezért ebből következik, hogy az emelkedés állapotában valóban csak az emelkedés van, de az ember hogyan nyerheti el azt, hogy Izrael népének az útján haladhat, és nem szabad a görögök útján lépnie. Az emberek látnia kell az értelmen belül, hiszen az értelem akkor ér egyet az úttal, hogyha erősebb az értelem, mint a hit, és Bálaszalám elmagyarázza, hogy a vita a Ábrahám és Lotnak a pásztorai között, az pontosan egy pozícióban nyilvánul meg, ugyanis Ábrahám pásztorai kizárólag a hit útjára pozícionálták magukat, ebből szakad az Ávram szó is. Az Ávram az az atyáink szóból származik, az a mennyi atya az magasan van, az értelem feletti hitben. A pásztor pedig azt jelenti, hogy kizárólag a hitet tartja fenn, és ő állandóan ebben a fenntartásban érdekelt, hogy hogyan lehet a hitet felemelni, és honnan kap erőt, hogy ne zuhanjon vissza az ember az értelembe. Ez pedig nem így van Lotnak a pásztorainál. A Zohár elmagyarázza, hogy Lot az arám szóból, a Lot neve az arám szóból származik, ami a latja, azaz a kényszer szóból, azaz, hogy ez azt jelenti, hogy az ő nyájának pásztorai a megszerzésből való emberek, ami csak kényszerre tartozó fönn, és ez az, amikor valóban az adakozással való foglalkozóságot kizárólag a jutalom ellenében teszi lehetővé. Más szóval az edények, amelyben elérhetjük a felső bőséget, azok az edények, amelyek az adakozó edények. Ezekkel az edényekkel valóban nehéz megszerezni. Azonban, hogyha az ember meg akar szerezni edényekkel, a felső bőség azonnal leáll, nem tud belépni a formaeltérés okán ezekben az edényekben. Most pedig megérthetjük a két útját az embernek, amikor az ember valamilyen emelkedést és zuhanást érez a spiritualitásban, mégis. Mit tud tenni az ember, amikor eléri az, amit hitnek nevezünk, és valóban Ábrahám nyájának a pásztorai uralma akár kerülni, Bálhosszalán pedig elmagyarázza Bálzsentov nevében, hogy az ember két ellentétes dolgot lát, és nem tud köztük dönteni. A tanács az, hogy válassza azt, amely több erőfeszítés követel tőle. Ez a jelentése annak, hogy az embernek választania kell, tehát ugye végezzen ott munkált az ember, ahol a test nem ért egyet, ugyanis ez természetesen bevezet a szentséghez, és az embernek fel is kell gyorsítani ezt a munkát, és magára kell vonnia az ehhez kapcsolódó összes munkát, azaz ebből következik, hogy az embernek ugyanúgy mindig két döntés között kell választani, két út között, az egyik, az a hitnek az útja, a kettes pedig a tudásnak, vagy az értelemnek az útja. És az embernek magának kell választani a hitnek az útját, mivel a test nem ért ezzel egyet, szinte 100%, és pont ezért ez vezet az adakozáshoz és a szentséghez, mert a test, amit akar, az pontosan teljesen ellenkező ezzel, ezért ki fog derülni, hogy mi az, ami a meghatározó faktor, azaz, hogy a test elutasítson, ugyanakkor mi az az elutasítás, amely az embert mégis előre veszi, mert az ember nem tudhatja, hogy miért az első döntést itt kell meghozni, és az embernek állandóan a hitnek az útját kell járnia, mert a hit az egyetlen remény felemeli az embert a teremtőt, és a csoda, ami az út közben történik, az pontosan a szentséghez való döntés segíti elő, ugyanis ez nem az intellektushoz tartozó döntés, hanem sokkal inkább valamihez, amit a test egyébként elutasít, amely a valódi munka, a test pedig elmondja, hogy a munkának a teljes lényege az elutasítandó, de pontosan ebből az elutasításból, azaz amikor az ember látja, hogy nincs meg a sóvárgása arra, hogy innen a szentségbe tudjon maradni egy csoda segítségével, ez jelentése annak, hogy az ember megtalálja a felemelkedő csodában a teremtőt, azaz az olaj csodájában, és Rabbi Meir pedig elmagyarázza, hogy az ízeket hogy lehet megtisztítani, amit az ember kap a munkából, azaz, hogy mindent két oldalról kell megközelíteni, hiszen ez adja meg az erőt az eladáshoz, ez az, ami megmarad, az lesz, hogy a test valójában állandóan elutasít mindent, azaz semmit nem akar, amit az értelmfeletti hitbe emelkedve lehet elérni, viszont pontosan ezt, hogy a testet erre készítjük, fogja megakadályozni, visszazonjunk a klipákba. Ez az olaj csodája, amikor ők megtalálták egy különleges olajat, ami a főpap pecsétjével le volt pecsételve. A Kohen, az a nagy kegyelem, a magasztos főpap, az azt jelenti, hogy a Hesed magasságából érkezik, ami hokmát ad a Hasadimra, amely főpap. A főpap a Hesed minősége, a Hesed pedig jelzi az értelmfeletti hit útját. Ez a jelentése Ábrahámnak, amely a Hesed minőségét őrizte, hiszen ő a hitnek az atya. A görögök nem láthatták a hitnek az erejét, mivel ők csak az értelmen keresztül vizsgáltak mindent, ez nem az értelm felett. És ezért, amikor valaki az értelm feletti hit útján halad, a görögök nem képesek őt a kormányozni. Ez a jelentése annak, hogy a görögök nem látták az olajos tartályt, és a csodával kapcsolatosan pedig, amely 8 napra elég olajat hordozott, ez a jele annak, hogy ez a kegyelemmel lángolt a Bínában, a Bínától a Malkutig 8 fíra van, a hokma azonban nem tud majd önmagában ragyogni, ezért ez ahogy ezért csak 8 napig ragyogott, ez, ahogy azt mondjuk, hogy a Bínának a fiai, az a megértés fiai, a 8 nap az pontosan a fiúk által lett stabilizálva és fenntartva. Kérdések. Hogyan tudjuk megkülönböztetni az emelkedés jó érzését és azt, amikor igazolódik minden? Tehát, hogy a test jól érzi magát, vagy igazolás nyer? Négyet mondja rám. Ha azt akarod, hogy előre haladj, és ne zuhanj el, mindenképpen be kell fektetni a közösségbe a 10-es körbe. Ez egy olyan cselekedet, amely látható, érzékelhető. mert nekünk mindenképpen kell az irányultság, és ennek egy természetes irányultságnak kell lenni. Azáltal, hogy látjuk, hogy valaki belemerül a környezetébe, és a környezet pedig az embert elkezdi mozgatni, okává válik az előadásnak, akkor valójában itt kezdődnek a változások. Mert ez azonnal magára vonja reformáló fényt, ami bele van foglaltatva a korrigált rendszerbe, még annak ellenére, hogy ez a rendszer még nem korrigált, hiszen ez a mi perspektívánkból, a mi látásmódunkból, a mi minőségeink felől látszik törődnek. És ha én túllépek a saját törésemen, és a rendszert egésznek akarom látni a tízes körben, nem kell az egész világ nekem ehhez, hanem a tízes kör. Tehát, hogyha én ezt képes lennénk így látni, akkor rögtön magamra tudnám vonni a reformáló fényt. És akkor nyilvánvalóan addig ez körülő fényként dolgozik rajtam, és ennek eredményeképpen elkezdem megszerezni a kegyelmet. Én nem tudom, hogy honnan, meg milyen módon érkezik hozzám. Tehát én mindig el voltam utasítva a környezet által, és a kapcsolatból, a barátságból kell elkezdenem felfedezni, hogy ez mind idegen gondolatként érkezik először az emberhez. Most pedig látja az ember, hogy egyfajta... értékesnek tartott dolog az ember, úgy érzi, hogy ez fontos, értékes, ennek értéket tulajdonít, annak ellenére, hogy ez kívülről jött. És ezen a módon az ember egyre közelebb kerül az adakozás tényleges minőségéhez. És én úgy látom, hogy ez az egyetlen szükségszerű és biztonságos módja az előadásnak. Nyilván itt meg kell lenni a terjesztésnek, meg a tanulásnak, de a legfontosabb dolog, hogy a kapcsolatba fektessünk be. A többiekkel való kapcsolatba. És akkor minden ott fog föltárulni. A kettes dolog, amikor az embernek még mindig példákat kell látni a többiektől, mert a kapcsolat nem jelent hajtóerőt az ember számára. Tehát az embernek példákat kell venni a többiektől. És az ember minél jobban megért, tehát minél jobban megért az ember, hogy én minél jobban megértem ennek a jelentőségét. Ez a legerőteljesebb és legértékesebb munka a spirituális előadáshoz, mert minden más a végén csak is ehhez vezethet, hogy mégiscsak ehhez a döntéshez jussak. Hogy a kapcsolat a környezetemre a legfontosabb. És ez nyilván azt jelenti, hogy itt kell egy csoportpszichológia. Ugye ezok, amit egyébként Rabastól tanulunk, ahol valóban lehet látnunk, hogy ki az, aki tovább tud ezzel lépni, hogy a barátok közel vannak, vagy távol vannak tőlem, ehhez is kell a pszichológia, hogy meg tudjam ezt ítélni. És nekem meg kell kísérelnem látni mindezt a 10 szféra struktúrájában, tehát itt a fókuszpont a bína nyilvánvalóan itt, amilyen mértékben mi sóvárgunk a bínára, ugyanis csak ezt tudjuk úgy interpretálni, az összes ünnepet, az összes állapotot, ez az, ami nekünk megadatik. Ezért vagyunk mi ebben a világban, itt érzékeljük ezt a világot, ezt a valóságot, amely leválaszt bennünket valahol a spiritualitásról. Nekünk csak ebbe szabad befektetni. Én nem tudok semmi mást ajánlani, mondja Rav. Tanulni, és úgy, hogy ez egyetlen hozzáadást adjon az életünkhez, az a reformáló fényt. Tehát jó, hogy mondja Raf, hogyha mi a tízes körben viszonyunk a tanuláshoz, amíg az ember el nem kezdi érezni, hogy ez a legkedvesebb dolog az ember számára. Valóban az egy csodám, hogy hajnalban fölge kellett kínlót, és utána ez az a legkedvesebb tevékenységet. Mivel közben felfedezett, hogy nincs is kapcsolatod, nincs is vágyad, a szíved se ére semmit, minden tulajdonképpen esik szét körülötted, a kapcsolatod is csak azt látod, hogy a hit előtt az egymásból vadás, az mennyire nehéz, de még egyszer jön a reformáló fény, és ebben a kapcsolatban nincs érdemesebb, vagy kevésbé érdemes ember, nincs. Valójában mondja Rav, nem természetes módon irányulnak a kapcsolatra. Az ember mindig érzi, hogy kicsit kívül van ezen, egyedül van, nem tudja kinyitni magát a kapcsolatra, hogy megölelgessen ott idegen embereket fizikailag. Nehéz legyőzni a fizikai közelséget. Ezek az emberek valójában, akik ezt érzik, hogy le kell önmagukat győzni a kapcsolatot, az a legsikeresebbek. Tehát ne ítéljétek meg valakit, ne ítéljétek meg a fizikai minőségei alapján. Tehát és az is a Rava számára, aki látólag jól érzi magát a csoportban, a kapcsolatot, és hogy ez majd bármilyen értemben egy komoly kredit a spirituális előadásban, semmit nem jelent ez. A másik, aki csöndben van, lehet, hogy 50 ezerszer jobban halad. Mert csak is a reformáló fény az, ami az előt adja. És ez hosszú ideig tart, amíg az ember ezt apránként magára csavarja. És pontosan ezzel a módszerrel tudja az ember fenntartani ennek a következetességét. És a jele annak, hogy előre haladsz, az pontosan az, amikor az ember éveken keresztül eljut abban az állapotban, ahol érzi, hogy a tízes kör az mindenképpen spirituális állapotok halmazát jelenti. Tehát ezek nem emberek abban az értelemben, hogy most látjuk őket. És ebben az állapotban az ember egy nagyon fontos dolgot lát, egy nagyon értékes dolgot lát meg, ami belép hirtelen a szívébe az embernek, meglátja a helyet. Mint egy kisgyermek, aki nagyon fontos a számunkra, hirtelen meglátja, hogy ez az a hely, ahol a legfontosabb dolgot megtalálja az életében, Moszkva.
Как правильно вести внутренний монолог с телом, чтобы не поддаться его уговорам? Спрашивает Денис.
Mi a helyes monológ? Hogyan kell a monológot lefolytatnom a testemmel, hogy az valamilyen értelemben ne legyen ellenem, Rav? Hát a testtel bármilyen monológot le lehet folytatni, mondja Rav. Én azt gondolom, hogy a legjobb, amire gondolni lehet, az a rendes napi keretmunka. Tehát ne engedjük, hogy a test nekünk visszadumáljon bármibe. Tehát tudnom kell, ezt megteszem, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, magamra veszem a jármát az ökörnek, és végrehajtom a munkát. Szántok a test, ha elkezd velem alkudozni, akkor ez egy veszett fejszennyele, elveszítjük ezt a vitát a testünkkel. Mert vagy zuhanásra visz engem, vagy pedig leválaszt engem mindenről, és magával húz valami más foglalatosságba. Abban a pillanatban elkezdem érezni, hogy a test felébredt, és elkezd cselekedni valamit, ami nem oda való, nekem rögtön az ellenkező irányba kell valamit tennem, előveszem a to-do listámat, a tennivalóim listáját, a spiritualitásban való munkámat, és azonnal rákényszerítem a testre. Ez az egyetlen eredmény. Tehát ez a legfontosabb rész, mondja Rav. Tehát és akkor én általában meg is nyerem ezt a csatát a testtel. Ne dumáljatok a testtel, ez a lényeg. Miért kéne? Én tudom. Kell tennem a Twitteremet, a Facebookomat, a blogomat kell írnom, és millió más dolgot kell tennem, videófelvételeket kell készítenem, most a magáról beszél kicsit, mindenféle szövegen kell dolgoznom. Ez éppen elég munka ahhoz, hogy a testnek ne legyen ideje dumálni. Ne engedjetek ebbe, és ne lépjetek bele ebbe. Sőt, legyen inkább valami fajta tudományos program, vagy hadd nézzem a nem tudom melyik csatornát, mondta egy számot, hogy ez Izraelben minden csatorna megvan, számozás az egész országban ugyanaz a sorrendje a csatornának. Tehát hát miért lenne érdemes bármikor a testre figyelni, hogy a test szövegelése elvigyen engem egy másik irányba? Chelyabinsk. Hello, Rav. Mit jelent az, hogy megkapjuk a felső kegyelmet az adakozó edényekben? A felső hesed, vagy felső kegyelem az az, amikor elkezdik érezni, hogy új minőségek jelennek meg, amikor valóban érezhetővé válik, hogy én képtelen vagyok bármire gondolni, ami rajtam kívül van. Tehát ez egyfajta képesség arra, hogy leváljak magamról. Ez egy érdekes pont, mert ez az, amikor az ember, bár a testben van még, de ugyanakkor azt érzi, hogy le tudna róla válni, fölé tudna emelkedni. Hiszen a test nem, mintha nem tartozna igazán hozzá. Ez adja meg az adakozás minőségének, a kegyelemnek az első pontját. A kegyelem olyan módon jelenik meg, hogy egyszerűen csak a semmiben, mintha megjelenne az emberben. Szergej Nyeperből kérdezi, meg kell, hogy értsük, hogy miért annyira nehéz új erőfeszítést hozzátenni a munkához minden alkalommal. Ez attól függ, mondja Rav, hogy mit ad ez nekünk, mit szerzünk belőle, milyen profit várható, hogyha leválhatok önmagamról, és belefoglalhatom magam, ha alá merülhetek a csoportba, valamiben, ami kívül van rajtam, akkor ez bizony egy komoly profit lesz. Egy komoly nyereség, ezért dolgozom. És itt megjelenik a fontosságnak a kérdése, és végig lehet gondolni, hogy mi az a koncepció, amit a teremtőnek nevezünk, milyen mértékben tud bennünket a közösség megvédeni, hogy ezen az úton maradjon, és a kölcsönös adakozásba tudjunk lépni. Tehát nyilván a csoportnak a tökéletes adakozási formája maga a teremtő, ugye? Akkor mondjuk, hogy gyere és láss. Tehát a munka, amit megjelenik, az egyrészt számítás, annak a számítása, amit mi a Kabbala bölcsességén önmagában tanulunk, és nyilván a kapcsolat a közösséggel ezt alapozza meg, és az emberi erőfeszítés, amit a kapnakarás legyőzésére vett be az ember, megszerzi a szűrőt, az orjasárt, az orhozert, a megszorítást, stb. És akkor az ember valóban le tudja tisztázni, hogy mi az, ami igazán az állapotokban fel tud tárulni, és mi az, ami még nem, és ezek a vizsgálatok sokat segítenek. Tehát ez mindig úgy történik, hogy megjelenik egy jelenség, azt megvizsgálom, majd eltűnik. És ez mind azt támogatja, hogy előrefele haladjunk. Mit kell kezdeni azzal, hogyha a test az embernek gyakorlatilag pont akkor abban jelik meg az ellenállása a testnek, hogy ne hajtsa végül az ember a napi keretmunkát. Egyszerűen szokás se kell tennem. Tehát én azt mondom, hogyha megvan a keretmunkám, végre kell hajtani. Egyébként a teste ezt hozzászokik, mondja Rav. Én emlékszem, amikor Rabasnál voltam, volt egy kicsi kis jegyzetfüzete, talán fél sékelbe se került az üzletbe, és oda leírta a saját kis dolgait, vagy a lecke során valami felbukott, ami fontos, azt is leírta. Vagy adott nekem instrukciókat, vegyek ilyen sajtot, ilyen kenyeret, olyan izét.
Akkor rasom.
Minden le volt írva, hogy mit kell tenni, ez a lényeg. Neki egy nagyon világos napirendje volt, nagyon világos napirendje. Percekre le volt bontva. 30 éven keresztül. És minden meghatározott sorrendben volt, egészen attól, amikor felkelt, mikor evett, mikor ivott, mit evett, mindent előírt magának. Semmi jelentőséget nem hagyott, hogy a teste ezt megakadályozza. Ha kívülről nézte volna, valaki azt látta volna, hogy egy korrigált gép működik a testben. Mit ad az embernek? Erre nem kell gondolni, ő se gondolta erre. Hát, tehát megtesz. Tehát egyszer leírtam, azért megcsinálom. Nekem nem kell gondolkodni, hogy ebben mi az előny. Tehát, hogy hogyan tudom én az időmet kitölteni. Ez az én munkám, milyen szándékkal, milyen minőségben. Tehát ennek a keretmunkában nem kell különböző változásokra számítani, amíg hogy mi az, ami rajta múlik, mi az, ami nem. Az ember csinál egy tervet, ez a lényeg, és tartsa be. A test ezt szereti. A mi csoportunkban ez nincs. Ez nincs. És ezt nem is látom örömteinek. Senkiben, vagy nagyon kevés emberben látok, akik vidáman végeznék a munkáját. És ez a jele annak, mert az öröm a jele annak, hogy legyőzted az értelmet. Én most a terjesztési gyár dolgozóiról beszélek. De miután mindannyian terjesztésből is éreket tudok, mindenkinek kéne csinálni. Oké, akkor egy másik irányba kérdezem. Itt azt mondja a Rabas, hogy ha érezzük a munkának az ízét, akkor a test élvezi ezt, és akkor legyünk óvatosak. Igen, miért? Hát azért, mert az örömet kapsz, az öröm pedig a kapnakarásban jelik meg, és ez bizony súlyos megszerzővételt. Oké, na de először azt írta, hogy az öröm alapja a hit. Igen. Annak érdeke, hogy felemelkedjünk ennek, meg kell szereznünk a hitet. Az öröm, amikor mi normális esetben a megszerzésből való örömre gondolunk. A hitben való öröm pedig az adakozásból származó öröm. Tehát bármit is mondasz, mondja Rav, neked le kell fordítanod valamilyen nyelvű örömre, vagy pedig az öröm hiányára a fájdalomra. Mert a test ebből ért. Tehát nyilvánvalóan a kapnak lesz ebből ér, és akkor ezt tölti ki őt örömmel, az is örömmel tölti el, ha nem kell szenvedni, mondja Rav. És ez az, amit el kell érnetek, meg kell értenetek, hogy ez az, ami a testet különböző módon bekeríti. Oké, na de meg kellett tapasztalni a kapnakarásnak egy ellenállását, és ezt meg is tapasztalom az úton. Nem, ez nem így van, mondja Rav. Neked az adakozás örömét kell magad előtt látnod, hogy az öröm az adakozásnak a kielégítő öröme vezet téged előre a spiritualitás felé. Nem úgy vagy, hogy a spiritualitásban nincs öröm. A spiritualitás az tiszta öröm, csak öröm. Csak azt a az adakozásból szerzed meg, az egy másik természet kell hozzá.
Shy.
האם צריך להתייחס לכל עלייה כחניה, כמו שהוא מתאר, שזה...
Hogy kell nekünk minden emelkedéshez viszonyulni? Úgy, hogy ez egy ilyen leparkolás, amit a Hanuka ábrázol. Ez az a hely, ahol összegyűjtünk. Még egyszer? De világos mondatokkal mondj. Tehát minden emelkedés. Még a felkészülés során is úgy kell viszonyulni mindenhez, hogy ez a Hanuka állapota, amely egy parkolóhelye a felkészülésnek, hogy erőt szerezzük a következő zuhanáshoz. A Hanuka állapota minden egyes állapot bevezetében megjelenik, mondjanak. Minden szekció van, minden egyes szinten, tehát mondjuk akkor ezt így. Minden szinten minden mindent magába tartalmaz, tehát meg kell tudnunk különböztetni az összes örömet, ünnepet és minden egyebet. El kell érnünk a binának a minőségét, nem is egyszer, és ha ezt elérjük, ezt hívjuk Hanukának. Mit is volt a kérdés? A Malchut, amely 8 ponton keresztül ér a binának a minőségét. Ez pontosan ezt jelenti a Hanuka ünnepe, hogy azért parkolok le, hogy ez a megszerzés munkát lecserélem az adakozás munkájára majd. Oké, na de akkor ez a parkolás, vagy parkolóhely tulajdonképpen erőt gyűjt a következő misszióra, és akkor elkezdik majd a háború a görögökkel. Ez egy fizikai példa, amit ad a Hanuka. De spirituálisan ugye tulajdonképpen a bina szintjéhez kell felemelkedni, és meg kell érteni, hogy az adományozó karás első feltétele, hogy a kapnokarás ne használt. Tehát nyilvánvalóan ez fogja a korrekciót végülteni. A bina egyébként nem korrekció a bina, csak eszköz a korrekció. Az a korrekció a kapnokaráson történik, a mélységben, a binádból, a ketebbe való emelkedésen keresztül, amely majd a megszerzés lesz az adakozás érdekében. A kapnakarás azt mondja, hogy túl sok érvelés érkezik az értelemfetti hitbe valamelkedés ellen vagy mellette. És még hogyha az ember helyes módon is tesz valamit, mégis az értelemben, ha jól cselekedtünk, hogy kell túlemelkednünk, és milyen érvekkel tehetjük ezt meg, Rab. Nekem mondja a bölcsességnek megfelelően, ott van az intellektusom, az értelmem és a logikám. Nyilván először racionálisan ezeknek a sugalmazásait kell követnem. De ez a racionalizmus bennem össze kell, hogy kapcsolódjon azzal a dologgal, ami a helyes jó cselekedet, amin keresztül magamat, az unokáimat és mindent, ami körülvesz engem, egy hétköznap értelemben is vett értelmes útra tud rakni, de másfelől pedig az életünk, bár tudjuk, hogy így kéne működni, nem így épül föl, és az egész emberiség, ha megnéztek, hogy mekkora hülyeségeket csinál, és hogy rombolja le magát, minden egyes ország magát rombolja le, minden ember magát rombolja, és alig van valaki, aki követi az egészséges és kölcsönös értelmen alapuló utat. Hát nézzétek, hogy az emberek hogy élnek, mit tesznek, mit cselekszenek. Mindent a globális előadáshoz tartozó úttól egészen az egyedi utak részletességéig azt látjátok, hogy a terv, amit az emberek követnek, amiben van az megnyilván a szabad akaratuk, ami az értelmhez kapcsolódik, persze, mi szívesen kijelentjük, hogy hogy racionális szempontból minden úgy tekintető, ami történik, hogy hogy a helyén van. Másfelől viszont meg, az egónk nem engedi meg, hogy mi valóban akár még az értelem alapján is jó döntéseket hozzunk, mert valójában két ellentétes erő működik bennünk. Az értelem ellenében megjelenik a mindent elpusztító ego. Mindent akarunk pusztítani. Hát nézzétek meg, mi történik a világban. Emellett, mondja Rav, nézzétek meg az általános isteni tervet, hogy hogyan van ebben a világban működtetve. Ezért Balaszolam elmagyarázza ez a számunkra világosan, hogy itt egy hatalmas ellentmondás feszül, ami rengeteg hitrendszert, vallást és mindenféle dolgot létrehozott. Akik hiszik, hogy egy felső erő van, ezer felső erő van, és ezek egymással is harcolnak utána ezek a vallások. Tehát mi nem tudunk egy értelmes módon élni, hiába mondjuk, hogy az értelemnek megvan a hajtóereje. Nekünk akkora törések vannak a természetünkben, ami még az értelmet is szétdarabolja és megöli. És mi maradt a számunkra, hogy megértsük, ami történik, és ennek eredményeképpen megkapjuk a különleges lehetőséget, és felfogjuk, hogy mekkora lehetőséget kaptunk arra, hogy a törést megértsük, a törést, ami a leglényegesebb elem, hogy megtanuljuk a törésből azt, hogy mit kell csinálnunk, hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, és használni tudjuk ezt a tudást annak érdekében, hogy fölé emelkedjünk ennek a törésnek. És ez egy különleges és csodálatos munka. Mert amikor megérthetitek, hogy mennyire törött, és mennyire betegek vagytok emiatt, amikor nincs elrejtve többé a saját lelketek mélységében lévő törés, akkor tudtok fölemelkedni. És akkor ott fönt már vár a spirituális irányítás. Meg fogjuk tapasztalni, ezt mondja a Moszkva. Hogyha én nekem az örömet kell és az adakozást kutatnom, hogyan tudom megkülönböztetni azt, hogy mi az igazi adakozás és mi a megszerzés? Tehát hogy fogom az adakozást megkülönböztetni a megszerzéstől? Az adakozás öröme, az öröm szempontjából, az adakozás öröme az egy olyan ugródeszkán alapul, ami a megszerzés örömre épül. Hiszen először a helyes adakozás azt jelenti, hogy én azt élvezem, hogy adakozó vagyok, és nem azért élvezem az adakozást, mert előtte megszerzek az, hogy adakozni tudjak. Tehát van a megszerzés érdekében, aztán van a megszerzés, az adakozás, bocsánat, az adakozás a megszerzés érdekében, aztán az adakozás érdekében, a végén pedig a megszerzés adakozás érdekében. Tehát én a közösség felé adakozom, és ezért örömet szerzek, ez mindenképpen jó. Ez növeli a békét a világban, teljesen, mint hogy mi történik. Ez az embereket az egység felé viszi, közelebb viszi egymáshoz, közösséget épít, még hogyha mindeközben egoista szinten is maradok, de fokozatosan elkezdem megérteni, hogy valóban az ego vagyunk bezárva, nincs mit ezzel tenni, ez így működik, meg kell próbálnunk ugyanakkor viszont egy kapcsolatot létrehozni egymás között, amely látszólag adakozó, de legalábbis ez legyen magasztosabb a számomra, ugyanúgy, mint az adakozás, mint a gyerekek. Játszanak, hisznek abban, hogy az egyik az taxisofőr, a másik az, én nem tudom, építőmunkásnak érzi magad, a harmadik vitorlázónak, a negyedik orvosnak. De nyilvánvalóan ez egy szerepjáték, az adakozás pedig egy nagyon okos szerepjátéka kezdődik, hogy ezt tartjuk fontosnak, amit még sose értünk el. Tehát ezért a közösségen belül is el kell ezt játszani. Tehát így kell hinnetek abban, hogy bármi is történik, egy belső módon fenntartjátok ezt, és ezáltal magatokra vonjátok a reformáló fényt. Hogy másképpen lehetne előre adni, hogyha én adakozni tudnék az adakozás érdekében, akkor én a fényt magát szerezném meg. Hogyha én azért adakozok, hogy megszerezzek, mondja Rav, akkor mindenképpen a körülelő fény ragyog rajtam. Olyan, hogy én ne kapjak befolyást, olyan nincs. Tehát ami körülöl engem, az valamilyen mértékben pont azt adja meg a gyakorlatban, hogy én hasonlóvá tudják válni a fényhez. Hogyha távolról ragyog hozzám, vagy felém, bocsánat, akkor is ezt meg tudom tenni, meg a közelebb van hozzám, akkor is. Tehát ezért az adakozás érdekében az a vina szintje már, azonban az adakozás a megszerzés érdekében, az még a malkutám, amikor azért szerzek meg, mert az örömöt ad, azért adakozok, mert ehhez tartozom megszerzés örömöt ad, és nekem a felemelkedés közben, miközben a bina az emelkedek, ez egy ugródeszka, és bár ez egy elutasítandó pont, de mégis azt kell éreznünk, hogy ezen keresztül szökkenünk fel a binához. Tehát amikor azért adakozok, hogy közben abból kapjak, akkor mi ez a pont, ahol a csoda megjelenik? Mi ez a pont? Kérdezi valaki. De... ez nem igazi csoda. Ja Isten, Uram, mindig ez a reggel. Azt mondta, nincs is olyan, hogy igazi csoda a mi szempontunkból. Mert a kapni akarás, az nem fogja látni soha az olajos tartályt. Tehát a kapni akarás nem fogja megérteni, hogy hogy egy rendszer van e mögött, amely invertált módon mutatja meg magát nekem, és ebben rejlik a csodának az újdonsága. Amikor ő valóban a működtető rendszer arcát mutatja meg nekem, ebben rejlik a csoda. És akkor tulajdonképpen ilyen módon egyre többet tudok megérteni a felső rendszer működéséről, és akkor ezek mind egyik pillanatról másikra. De valójában itt nincs is hirtelen változás, hanem tehát az érzéseimben és a felfogó képességünkben előtte a bestia érvényesül minden tekintetben. Oda nézek, nincs ott az olaj. Mert nem láthatom a kapnakarásommal. Ugyanakkor viszont valóban elkezdek hirtelen egy hithű angyalként működni, és abban a pillanatban meglátom az olajat. És a reformáló fény segítségével megjelenik az inverzió, ez egy csoda. De a csoda tulajdonképpen a fénynek az ereje. És ehelyett, hogy megszerezzek, elkezdek az adakozás érdekében tevékenykedni. És ezért is csoda. Hogy kilépek Egyiptomból, a saját Egyiptom, aztán jön a Hanuka ünnepe, aztán a Purim ünnepe, de a valódi csoda az, amikor mi képesek vagyunk olyan motivációt szerezni, hogy aznak az oka, miatt teszünk valamit, a hirtelen spirituális erőbe alakul át. Van valami, ami felülről elér minket, és aktivál bennünk egy új szoftvert, új értékrendet, új perspektívát, a világnak egy új vízióját. És te azt látod, mintha minden megváltoztatna, hogy jelentkező ellenkező világot látnék, de nem így van. Innentől már teszt akartok tanulni, kérdezi Rav nagy kerek szemekkel. Ki az, aki az ivurápodolóval belépésre szeretne még? Ki az, aki a TASZ szeretné? Tehát szavazunk. Ez mindig így van. Megszavaztatja őket még egyszer. Az ivurápodolóval belépést ki akarja? Teszt ki akarja? 50-50, 50%-ban. Oké, akkor...
Návor lehelek abba se lesz jó.